Somlyó Bálint, művészet fedi el, hogy csak művészet. Átmenetek a mű és a valódi között.
Jó napot kívánok, engem Somlyó Bálintnak hívnak, és az esztétika tanszéken tanítok, és valamikor nagyon rég ott is tanultam. Ha nagyon szigorúan közelítem meg a dolgot, akkor én egyetlen egy Ovidius versorról szándékozom beszélni. Egyetlen egy Ovidius versor segítségével azt szeretném megmutatni, hogy egyrészt az európai művészet fogalom az mennyire bonyolultan sokrétű, másrészt pedig azt, hogy a művészetről való esztétikai gondolkodás, ha majd eljönnek ide tanulni, és esztétikát fognak tanulni, akkor meg fogják látni, hogy az esztétikai gondolkodás alatt nem általában a művészetről való akármilyen gondolkodást kell érteni, hanem egy jellemző módon igazából majd a 18. században kialakuló válfaját. Tehát, hogy a művészetről való esztétikai gondolkodás milyen módon kapcsolja össze a művészet belső szerkezetét az európai gondolkodás belső szerkezetével, és ennek megfelelően, hogy az esztétika problémái, mint a művészet problémái, milyen mélységesen filozófiai problémák, nem egyszerűen abban az értelemben, hogy maguk az esztétikai művek a maguk 18-19. 20. századi hagyományában általában filozófusok tollából filozófiai műként születnek, de ennél többről van szó. Magának a filozófiának a legnagyobb kérdései részben a műveken belül és a művek szerkezetében vetődnek föl. No, ennyit a célkitűzésekről, meglátjuk, meddig jutunk. Az a sor, amelyről én ma beszélni szeretnék, az Ovidiusnak, a római költőnek a Metamorfószész, tehát Átalakulások vagy Átváltozások című művében található. Nem tudom, hogy találkoztak ezzel a művel. Ugye az Átváltozásokban Ovidius olyan mitológiai történeteket fűz ciklusba, amelyeknek, ez a cím alapján várható, a középpontjában valamilyen átváltozás, metamorfózis szerepel. A szóban forgó történet, ezt is szerintem jó eséllyel ismerik, ez Pigmalionnak, a ciprusi szobrásznak a története. Ismerik? Hányan ismerik a Pigmalion történetét? 2-3. Ugye Pigmalion ciprusi szobrász volt, aki egyébként nem egészen függetlenül korábbi meglehetősen súlyos szerelmi csalódásaitól faragott egy gyönyörű nőt ábrázoló márványszobrot, és aztán beleszeretett. Amit ő súlyos problémaként élt meg, mert hogy beleszeretni még csak valahogy lehetett ebbe a márványszoborba, de élni egy márványszoborral emberként, az egy kicsit nehéz, ezért aztán Pigmalion meg is próbál megoldást keresni erre a válságra, de egyelőre maradjunk a szövegnek annál a pontjánál, ahol Ovidius egyetlen egy sorban, nem is egy egész sor, azt fogalmazza meg, hogy mit jelent ennek a szobornak az ő végső tökéletessége. Azt mondja róla, hogy élő szép szűznek vélhetnéd könnyen-e szobrot, tán a szemérem tiltja csupán mozdulnia vélnéd. Ez csak egy bevezető, hogy értsék a kontextust. Művészet fedi el, hogy csak művészet. Devecseri Gábor fordítása halálosan pontos, ha véletlenül valaki tud latinul, az szerepel az eredetiben, hogy ars adeo latet arte sua, tehát az eredeti latin szövegben is az ars kifejezés szerepel kétszer, ugye az ars latet, vagyis művészet voltát rejti arte sua, ablatívusban, tehát a művészetével, ugye az arte az az arsznak a ragozott alakja. Na de mit jelent ez? Azt ugye mindannyian tudják, hogy a latin ars, ugyanúgy, mint a görög techné, az eredeti jelentésében mesterséget jelent. Azon belül is nyilván egy mesterségnek a kitüntetett fokát. Ha azt mondom idézőjelben magyarul, hogy hát ez nem nagy kunst, ugye? Akkor azért mondtam, hogy idézőjelben mondom magyarul, mert valójában a kunst német kifejezést használom, csak valószínűleg ez már annyira átjött ebben a kontextusban magyarra, hogy CT-vel írnám le, de az persze sté. Lefordítva is létezik magyarul, azt mondom valamire, hogy hát ez nem nagy művészet. Ugye? Aki kunstokat tud, az valamiben kivételes jártassággal rendelkezik, mellékesen jegyzem meg, hogy például az az ember, aki a cirkuszban kunstokkal szórakoztatja a közönséget, az például az artista. Az artista az ugye már megint az arcból, a művészetből származik, és megint csak arra utal, hogy ő kivételes jártassággal bír valamiben. Azt jelenti tehát a művészet egyfelől ebben az európai hagyományban, hogy valaki valamihez kivételesen ért, kivételesen jártas az ő mesterségében. Köztünk szólva, a görögök azért nem gondoltak túl sokat a képzőművészeikről, volt azért kivétel, mert azért a fejdíjást nagyon sokra tartották, de bizonyos problémák merültek azért föl, mert hogy szabad ember a kezével nem dolgozik. Márpedig a képzőművész az a kezével dolgozik, az a rabszolgák dolga, hogy a kezükkel dolgozzanak, úgyhogy a képzőművész ilyen módon nem volt nagyon magas polcon. Ez ugye sok tekintetben megöröklődik a görögségtől, mert egészen a reneszánsz közepéig az európai képzőművész az pontosan ugyanolyan módon céhekbe tömörült mesterember, mint a varga, a csizmadia, vagy a kőfaragó. Ugye? És annak nagyon izgalmas irodalma van, hogy valamikor a 15. század táján hogy kezd kiemelkedni ebből a kézműves pozícióból szociológiailag is, de a képzése is úgy történik, hogyha a gyerek tehetséges festőnek ígérkezik, akkor inasnak beadják egy kellőképpen jó nevű iparos műhelyébe, és ott kitanulja, ugye a Vasari itáliai reneszánsz művészeinek legismertebb biográfusa, az le is ír Verrocchióról, a nagyszerű firenzei szobrászról egy történetet, szobrászról és festőről, aki sajnálatos módon megengedte, hogy az egyik Madonna képén az egyik puttót, tehát angyalkát, azt az egyik tanítvány festhesse meg, és úgy megsértődött az eredményen, tekintve, hogy jobb lett, mint a kép összes többi része, hogy a Vasari szerint soha többet ecsetet nem vett a kezébe, és innen kezdve csak szobrot csinált. Megbocsátható a dolog, ha tudjuk, hogy az az inas, akit beadtak a Verrocchio mester műhelyébe tanulni, azt úgy hívták, hogy Leonardo da Vinci. De ekkor még csak 14 éves volt, és azért adták oda be, hogy mindazokat a dolgokat megtanulja, amit egy festőnek tudni kell, deszkát alapozni, festéket keverni, és akkor ezek még nem a festészet magasztos technikái, hanem iparos feladatok. Nyilvánvalóan a művészet egyik jelentésében egy kifinomult mesterségbeli tudás. Na de mit jelent a sornak az a fele, hogy művészet fedi el, és az ő mesterségének a kivételes volt, hogy úgy van megfaragva, mintha a márvány nem is márvány lenne, hanem eleven emberi hús. De mit jelent az, hogy művészet fedi el, hogy csak művészet? Picit csalok, mert ez a csak, ez így egészen nincs benne a latin eredetiben, ez egy pici poentírozása a magyar sornak, legalábbis ez a, hogy mondjam, kicsit redukáló értelem, ez a magyarból evidensebb. Mit jelent ez a csak művészet? Hát ugye azt, hogy mű. És a műt most abban az értelemben tessék felfogni, hogy nem valódi. Hogy az európai művészet fogalomnak meghatározó szempontja az, hogy a művészet és a valóság az két élesen megkülönböztetett dolog, hogyha ilyen előkelő filozófiai zsargonnal akarnék élni, akkor más ontológiai szférához, vagy más ontológiai, tehát lételméleti szinthez tartozik. Ez is megvan a nyelvünkben. Tessék belegondolni, hogy azt mondom valamire, hogy mesterséges. És akkor a mesterséges szóban ugyanúgy az ars mesterség értelméből fakadó, de világosan az igazitól, a valóditól, a természetestől megkülönböztetett jelentése van. Azt akarja tehát mondani Ovidius, hogy Pigmalion csodálatos és kivételes mesterségbeli tudása fedi el, hogy amit alkotott, az minden látszat ellenére nem valódi ember, csak művészet. Már most. Az, hogy a valóság és a mű, az igazi és az nem igazi, egy világban és egy gondolkodásban ennyire élesen különül el egymástól, mi több, és ez lesz a történetünk kulcseleme, hogy ez tulajdonképpen egy átjárhatatlan határ, mert majd látni fogjuk, hogy Pigmalion próbálja ölelgetni, de semmi eredménye a dolognak, és ezért aztán Afrodité ünnepén, ki más én, egyrészt ő illetékes, mert ő a szerelem istennője, másrészt meg Cipruson vagyunk, ahol Afrodité született. Elmegy Afrodité templomába, és ott könyörög az istennőnek, és aztán mire hazamegy, addigra ott találja még mindig a szobrot, de aztán a szobor az ujjai között egyszer csak életre kel. Tehát az Afrodité meghallgatta a könyörgést, átváltoztatta a szobrot emberré, átküldte egy olyan határvonalon, egy olyan határátlépésre késztette, ami ebben a világban isteni segítség nélkül nem lehetséges. Azt akartam mondani, hogy az tehát, hogy egy gondolkodásban ennek a két szférának a határa ennyire éles, az mélységesen összefügg a gondolkodásunknak szintén a görögöktől eredetethető, de alapjában mind a mai napig érvényben levő jellegzetességétől, nevezetesen attól, hogy mi egy kétértékű logikával közelítjük meg a világot. Hogy a görögök óta világosan azt gondoljuk, hogy minden dologra ezen a világon igaz, kell, hogy legyen az a megközelítés, hogy valami vagy A, teszem azt, valami vagy valódi, vagy nem A, tehát nem valódi, et tertium non datur, és harmadik lehetőség nem adatik, szó szerint, vagy harmadik nem adatik, tehát nincs harmadik lehetőség. Nem megy, hogy valami szobor is, meg nem is. Valami valódi is, meg nem is. Természetesen tudja a nép is, meg az európai gondolkodás is, hogy lehet, hogy ennél az élet bonyolultabb. Emlékezzenek vissza, olvasták talán gyerekkorukban a okos lányról és Mátyás királyról szóló mesét, akit ugye tesztel Mátyás király, hogy tényleg olyan okos-e, mint a híre, és többek közt azt a feladatot adja neki, hozzon is, meg ne is. És akkor az okos lány egy citában hoz egy galambot, tehát hozott, és aztán a király színe előtt kinyitja a citát, és a galamb elrepül, tehát tulajdonképpen nem hozott. A mese nyilvánvalóan arról szól, hogy ki lehet-e valamilyen módon kezdeni a józan észnek, a mindennapi gondolkodásnak azt az elemi vonását, hogy valami vagy igaz, vagy nem, vagy hoz, vagy nem, vagy ember, vagy szobor. A 20. század tele van olyan filozófiai kísérletekkel, és már a 19. században is, már a Hegel logikája, mint egy sajátos logika, a maga tézis, antitézis, szintézis szerkezetével, mint dialektikus logika megpróbálja felülírni, hogy igen, valami előbb A, aztán nem A, és a végén, ugye filozófiai terminussal megszüntetve, megőrizve, vagy magasabb szintre emelve, megpróbálja magában az át meg a nem át együtt megjeleníteni, de ez egy nagyon kényes kísérlet ennek a dolognak a kijátszására. Az európai gondolkodás az több ezer éven keresztül arra van alapozva, hogy ez a kétértékű logika, ez stimmel, és akkor bizony a művészet meg a valóság azok egymást kizáró, vagy egymással komplementer képződmények, és hozzá szeretném tenni, hogy nagyon vigyáz is rá az európai hagyomány, hogy egészen ne keveredjenek össze még akkor se, ha vannak mind az európai művészet történetnek olyan korszakai, amelyek a szélső határig viszik el a megkülönböztethetetlenség játékát, gondolok például mondjuk a 17. századi, főként németalföldi festészetnek egy egész kialakult műfajára, amit a művészettörténeti hagyomány úgy nevez, hogy trompe-l'œil. Trompe franciául az valamivel, valamit kijátszani, csalni. A l'œil az ugye a szem, és a trompe-l'œil, mint műfaj, az a szemnek a megcsalása, és ezek azok a 17. századi képek, biztos láttak már ilyeneket, amelyek elmosni igyekeznek a határt. Van mondjuk egy híres kép, amely, ha ránéznek, akkor azt hiszik, hogy ez egy beüvegezett festmény, aminek az üvegje ilyen sugarasan eltörött. És ha közelebbről megnézik, akkor kiderül, hogy de nincs rajta üveg. Azok a sugarak is rá vannak festve, vagyis elcsúsztatta a valóság és a mű határát a festő azáltal, hogy egy olyan elemet, amit mi a kép valóságos tárgyi kiegészítőinek, amilyen a keret és amilyen az üvegezés tartottunk a részének, az belülre vitte a képbe. Megvannak ennek az antik előzményei, pontosan azért, mert egy olyan felfogásban, ez nem egy kizárólagos felfogás, ez egy lehetséges felfogás, ami történetileg hol megvalósul, hol nem. Ahol a művészet, mint ügyesség, kritériuma, az a valósághűség, vagy a valósággal való összetéveszthetőség, ott nyilván előjönnek az ilyen példák, mint az egészen kivételes megtévesztő képességnek, mint egészen kivételes mesterségbeli tudásnak, és ezzel egy bizonyos értelemben a kivételes művészi kvalitásnak. A kritériuma nyilván ismerik, de hogy egyszerűbb legyen, Pliniustól felolvasom, a görög művész anekdoták bizonyos változatait. Az egyiket, az Parhasiosról, a festőről, és Zeuxisról, a másik festőről szól. Ezt ugye nyilván tudják, hogy mi ugyan a görögökről mindig azt gondoljuk, hogy ők építészek meg szobrászok, és gyönyörűséges szobrokat meg épületeket, de ezen kívül ők nagyszerű festők is voltak, csak azok az anyagok, amire festettek, azok sokkal kevésbé voltak időtállóak, mint a kő, amiből a épületek meg a szobrok vannak. Ezért nem nagyon maradtak ránk görög festmények, de korabeli szerzők leírásaiban igen. Tehát mint Parhasios, mint Zeuxis nagyon híres görög festők voltak. És azt mondja róluk Plinius, hogy az utóbbi, mármint Parhasios, a festő, a hagyomány szerint versenyre kelt Zeuxisszal. Mikor az kitette szőlőfürtöket ábrázoló festményét, olyan sikere volt, hogy a madarak rászálltak a jelenetre. Parrhasiosz erre olyan élethűen festett függönyt rakott ki, hogy Zeuxis, akit a madarak ítélete mérhetetlen büszkeséggel töltött el, követelte, hogy húzza már félre a függönyt, és mutassa meg, mit festett. Mikor aztán meglátta, hogy tévedett, őszintén elszégyelte magát, és saját maga ítélte oda neki a pálmát, mármint Parrhasiosznak, mondva, hogy ő, mármint Zeuxis, madarakat csapott be a szőlőfürtjével. Parrhasiosz azonban őt, a művészt. Később, mint mondják, Zeuxis egy szőlőt vívő ifjút festett, és amikor a madarak rászálltak a szőlőfürtökre, hasonló őszintességgel elélépve ócsárolta ezt a művét, és kijelentette, hogy a szőlőfürtöket jobban festettem meg, mint a fiút, mert ha ez is tökéletes lett volna, a madaraknak félniük kellett volna tőle, és mégsem szálltak volna rá. Ugye világos, hogy ez az antik festőanekdota egyértelmű módon az elevenség színlelésének az egészen szélsőséges fokát, de nem mint végső festészeti célt, hanem mint egy versenyben fitoktatható, kivételes művészi kvalitást ír le. Két dologgal egészíteném ki ezt. Az egyik, ami még világosabban a technikai tökéről szól, immáron nem feltétlenül az élethűség, hanem a konkrét mesterségbeli tudás szintjén, az Apellészről, a másik nagyon híres görög festőről, és Protogenészről, egy hasonlóan jelentős festőről szól. Ez, mármint Protogenész, Rodoszban élt, mikor Apellész hajón odaérkezett, eltelve attól a vágytól, hogy megismerje alkotásait, amelyeket addig csak hírükből ismert, azonnal Protogenész műhelyébe ment. Az éppen távol volt hazúról, és egy hatalmas méretű és az állványon festésre előkészített tábláját egyedül egy öreg asszony őrizte. Azt mondta, hogy Protogenész elment hazúról, majd megkérdezte, hogy mit mondjon, ki kereste. Ez, szólt Apellész, és fölkapva egy ecsetet a táblán keresztül hihetetlen finomsággal egy színes vonalat húzott. Mikor Protogenész hazaérkezett, az öregasszony elmondta neki, mi történt. A művész, látva a vonal tökéletes finomságát, azonnal kijelentette, hogy Apellész érkezett meg, mert ilyen tökéletes munkára senki más nem képes. Azután más színben egy még finomabb vonalat húzott ebbe a vonalba, tehát bele a vonalba, hosszában. Majd meghagyta az asszonynak, hogyha a látogató visszatérne, mutassa meg neki, és tegye hozzá, hogy ez az, akit keresett. Így is történt, Apellész valóban visszatért, és szégyenkezve amiatt, hogy alul maradt, egy harmadik színnel úgy vágta át hosszában az előbbi két vonalat, hogy több hely már nem maradt a művészi finomság fokozására. Protogenész elismerve, hogy alul maradt, nyomban a kikötőbe sietett és megkereste vendégét, stb. Stb. Ugye világos, hogy itt ugyanez a mesterségbeli tudás már anélkül jelenik meg, a vonal az semminek nem az imitációja, nem arról szól, hogy mennyire élethű, hanem hogy hát ugye az egyre vékonyabb és töretlenül egyenes vonalak húzása, az egy technikai bravúr. De most jön a lényeg. Annak a történetnek, amit elsőként felolvastam, és amelyik Zeuxisról, meg a szőlőfürtökről szól, van egy Pliniusnál valamivel későbbi, Senecánál fölmaradt változata. Senecát ugye ismerik, ő a római császárkor talán legtekintélyesebb értelmiségi alakja, Nero nevelője és később áldozata, tragédiaíró és filozófus. Seneca a következőt írja. Azt hiszem, Zeuxisról mondják, hogy egy gyereket festett szőlővel a kezében, és bár a szőlő annyira hasonlított az igazihoz, hogy a madarak rászálltak a képre, az egyik néző azt mondta, hogy nincsenek jó véleménnyel a festményről. Nem szálltak volna rá, ha a fiú is a valósághoz hasonlított volna. Eddig ismerjük a történetet, ezt hallottuk előbb is. Zeuxis erre állítólag lefette a szőlőt. azt tartva meg a képen, amit jobban, nem pedig azt, amit a valódihoz hasonlatosabban festett meg. Seneca egy erősen klasszicizáló korszakból elkezd az idézőjelben naturalisztikus művészi technika a valósághoz való hűség kérdésének bravúrját másképpen értékelni, és azt mondani, hogy nem az a kép a jobb, amelyik feltétlenül jobban hasonlít, vagy amelyik valószerűbb, lehet, hogy ennek más kritériumai is vannak. Azért meséltem ezt el, mert azon a kettősségen túl, amely kettősség a valódi, nem valódi, ontológiai különbsége kettősségében jelentkezik, van ám egy másik kettősség is ugyanebben, a nyugati gondolkodásban. Ez a nyugati gondolkodás, ez úgy szoktuk nevezni, hogy metafizikus. És ezt a metafizikát a legegyszerűbben úgy tudnám magyarázni, hogy azt gondolja a világról, hogy ez legalább dupla fenekű. Hogy ebben a világban a külső és a belső, a látszat és a lényeg, a felszín és a mély, azok különböznek egymástól, és ez a különbség, ez általában, legalábbis a metafizikai gondolkodás számára értékkülönbség is egyben, ugye? A látszatot, a felszínt, a külsőt mindig elhárítandónak tekintjük a lényeg, a mély, a belső irányában. Azt mondja a nyelv, hogy hát szép-szép, de nem igaz. Ugye? Hogy a szép látszat, ez körülbelül látszólag a művészet birodalma, hogy a szép látszat az csak eltakarja a mögötte levő mélyet. Na most pontosan a látszatnak és a lényegnek ez a különbsége az, ami elvileg leírja a szobor és a valódi alak különbségét. A szobor az csak embernek látszik, de lényegében nem ember. Úgy tűnik nekünk, azt a látszatot kelti, de nem az. A lényeget megváltoztatni, olyan előkelés lehetek, hogy azt mondom, hogy a transzubstanciáció, tehát a lényeg átalakítása, az nem emberi lehetőség, az az Isten lehetősége, ezért Venus megteheti, hogy nem a látszatot változtatja meg, vagy Afrodité, bocsánat, hogy nem a látszatot változtatja meg, hanem a lényeget. Vagyis valóban átsegíti a szobrot a létezésnek egy másik szférájába, embert csinál belőle, hiszen erről szól a későbbi történet, hogy Pigmalion innentől kezdve a maga teremtette alakkal fog együtt élni, csak ezzel a maga teremtettével vigyázzunk, mert hogy ezt ő egyedül nem tudta ilyenné megteremteni, ez csak isteni segítséggel lehetett valóban emberré tenni. Miért mondom ezt? A következő két dolog miatt. Az egyik az az, hogy éppen azért, mert az európai gondolkodás olyan élesen különbözteti meg a művészet és a valóság szféráit, ezért nagyon vigyáz is arra, hogyha stílusirányzatokon vagy műfajokon keresztül esetleg, vagy a művészi technika rátermeltség tudás mércéjeként eljátszon is a kettő összekeverhetőségének, vegyítésének, a vele lehetséges becsapásoknak a technikáival, mint a Trompe-l'œil-ben, mint az egész történet Zeuxisról, valójában kínosan ügyel rá, hogy ez a két szféra különálló maradjon, és igazából a művészet rombolását jelenti, ha ezt a két szférát összekeverik. Egy példát mondok, amit talán ismernek, és nem feltétlenül esztétikából. A nagyon híres amerikai filmrendező Orson Welles még a 30-as években rendezett egy rádiójátékot. Ez akkor friss műfaj volt, és művészi műfaj volt idézőjelben, egyfajta drámai műfaj, csak nem színpadon, hanem a rádióban, amelynek a Marslakók támadása volt a címe. És az Orson Welles azt a kártyát játszotta ki, hogy ugyanis a rádió az egy olyan vegyes médium, amelyben a valósághoz közvetlenül tapadó műfajok, nevezetesen hírműsorok és tudósítások, és eminensen művészeti műfajok, amilyen a rádiójáték, egyként megjelenhetnek. Ezért rendezett egy olyan rádiójátékot, aminek a külső formai keretét azt egy helyszíni tudósításnak a dramaturgiája adta. A helyszíni tudósítás arról szól, hogy valahol leszáll valami repülő csészealj, és abból marslakók szállnak ki, és megtámadják a földlakókat. Na most, aki nem hallotta a legelejét ennek a műsornak, hogy nem azt konferálják be, hogy most a hírek vagy akár rendkívüli híradás következik, hanem egy rádiójáték, az pontosan annak a határnak nem volt tudatában, ami a művészetet a valóságtól szigorúan az európai hagyományban elkülöníti, a dolog következménye tömeges pánik volt. Nem tudom, érthető-e, pontosan azért, mert egy sajátos médium működése és helyzete és egy formai játék lehetővé tette, hogy a művészetet valóságnak fogadjuk el, és ennek katasztrofális következményei vannak, mert onnantól kezdve nem művészetként viszonyulnak hozzá, hanem kapát kasszát ragadnak, hogy akkor menni kell harcolni a marslakókkal. A gyerekek, akik vagy azért, mert még pontosan ennek a keretnek nincsenek birtokában, ami elválasztja a valóságot a művészettől, vagy azért, mert pszichológiai okokból magának a valóságnak a fogalma, az még sokkal kevésbé merev határú, és ez pszichológiailag tudható, hogy az olyan 7-8 éves korunk, amire rögzül, hogy mi a különbség mese és valóság, álom és valóság, stb. Között, ez egy pszichológiai fejlemény az életünkben. Hát azok, ha színházba viszik őket, akkor nem is tartják be a keretet, ők nem úgy viszonyulnak, ettől a leghálásabb nézők ebben a színházban, mert ők boldogan valóságnak fogadják el, de ennek az a következménye, hogy folyton bekiabálnak. Mert ők be akarnak avatkozni, mert pontosan tisztában vannak vele, hogy a valósághoz radikálisan más morális pozícióból viszonyulunk, mint a művészethez. A művészettől ugye Hamlet halálától mi katarzist élünk át Arisztotelész szerint, tehát megtisztulunk a mi különféle tisztátalan szenvedélyeinktől. Na de becsületes ember, hogyha azt gondolja, hogy ami a színpadon történik, az nem művészet, hanem valóság, annak be kéne avatkozni, annak kiabálnia kéne, hogy hát az én katarzisom nem ér annyit, hogy te ott meghalsz. Ez egy nagyon izgalmas kérdés, majd látni fogják, mert hogy a 20. század művészete pontosan azért, mert valamilyen szinten azzal a metafizikai súllyal, ami a művészet súlyát eddig adta, nem érte be, elkezdett ezekkel a határokkal játszani. Elkezdte összemosni a két dolgot. Az a színház, amelyik radikálisan be akarja vonni a nézőt, az tulajdonképpen felmondja ezt a kerethatárt. A performance és a happening bizonyos műfajai fölmondják ezt a határt. Tristan Tzara, amikor az első világháború idején Bázelben fölment egy színpadra, ahol közönség ült a nézőtéren, majd bekente a képét borotvahabbal, és nyilvánosan megborotválkozott, majd kivonult, ezzel gyakorlatilag a dadaizmus első nagy aktusát végrehajtva, akkor pontosan azt a dolgot kérdőjelezte meg, hogy a keret elég. Hogy attól, hogy egy bizonyos keretbe foglalom, ebben az esetben a színház intézményi keretébe, hogy attól művészet lesz az, ami a színpadon történik, mint egy belső vonásaitól függetlenül. Marcel Duchamp, amikor egy pisszoárt kiállított címmel egy múzeumban, ugyanezt játszotta el. A keret a múzeum. Mi van akkor, ha egy hétköznapi tárgyat, aminek nincsenek olyan mesterségbeli kvalitásai, mint Pygmalion szobrának, mégis átlényegül műalkotássá, vagy nem, attól, hogy olyan körülmények közé teszem, ahol én műalkotásokkal szoktam találkozni, és címet adok neki, ezért ez egy fontos dolog. Na de ezzel fölforgatta a 20. század művészetét. Szóval a ready-made az fogalommá és középponti problémává vált. Tehát ez a bizonyos határ, ez a 20. században elkezd inogni. De miért hangsúlyoztam én mindez idáig azt, hogy mindez a nyugati művészetre igaz, és a nyugati gondolkodásra igaz. Van ugyanis egy borzasztó érdekes dolog. Arról van szó, hogy a görög művész anekdotákhoz hasonló művész anekdotákat ismerünk a távol-keletről is. Például Kínából, amelynek van néhány ezer éves festészeti hagyománya, sőt hozzátartozó festészet elmélete is. És a kínai festő anekdoták azok nagyon másképpen néznek ki. Miklós Pál nevű magyar sinológus, aki írt egy nagyon érdekes könyvet évtizedekkel ezelőtt a kínai festészet technikájáról, témáiról, gyakorlatáról, azt a címet adta a könyvének, hogy a sárkány szeme. És azért adta ezt a címet, mert létezik például egy kínai festőanekdota, amely egy jelentékeny festőről szól, aki azonban soha nem festett az általa festett sárkányoknak szemet. És azért nem festett nekik szemet, mert ha festett volna, akkor a sárkányok megelevenedtek volna. Azért kellett legalább egyetlen ponton befejezetlenül hagynia a képet, hogy megóvja attól, hogy átlépjen a valóságba. Hangsúlyozni szeretném, hogy semmiféle isteni közreműködés ehhez nem kellett. A szőlőfürtről és a kisfiúról szóló anekdota párjaként simán elképzelhetők, és vannak olyan kínai művészanekdoták, amelyen a festő mondjuk tájképet fest, és egy ponton belesétál a saját képébe. Marguerite Yourcenar nevű nagyszerű francia írónő egy novellás kötetében, amelyben keleti történeteket gyűjt össze, egy kínai festő történetét, amely, akit megfenyegetett a császár és megvakítással fenyeget, azt úgy menekíti ki ebből a helyzetből, hogy a császár előtt folyót fest és ladikot, majd beleül a ladikba és eltávozik vele. Vagyis úgy tűnik, hogy a kínai festmény, a nem nyugati hagyományhoz tartozó távol-keleti festmény, az nem azt gondolja magáról, hogy ő egyszerűen valamiféle imitációja a valóságnak, amelyet ontológiailag egy áthatolhatatlan barrier választ el ettől a valóságtól, hanem hogy a kettő között átjárható út van. És milyen érdekes, hogy ez a kínai hagyomány nem metafizikus abban a nyugati értelemben, ahogy én a metafizikáról beszéltem. Nem ismeri a látszat és a lényeg, a külső és a belső olyan típusú különbségét, amilyet a nyugati hagyomány ismer. Nagyon nehéz is Arisztotelészt egy kínai számára érthetővé tenni, mert másképpen gondolkodik a világról. Nem gondolja azt például, hogy a látszat, a külső, az olyas valami, ami mögé kell menni. Nem kell mögé menni, bele kell menni. Egynek kell lenni vele valamiképpen, és nem mögötte keresni valami rejtett igazságot. Vagyis úgy tűnik, hogy a két művészet, a két művészet felfogás és a két világfelfogás az ugyanazokon a pontokon különbözik lényegesen, vagy ha tetszik, az egyikből a másik érthető meg. Magyarán, Az Ovidius egyetlen egy sorából kiindulva a művészet európai kettős értelme felől, lehet, hogy nagyon sok mindent meg lehet abból érteni, hogy hogyan gondolkodunk Európában magáról a valóságról, nem csak a valóság és a művészet viszonyáról, hanem a valóság miben létéről, és ugyanakkor szerencsés esetben szembe lehet állítani egy ettől radikálisan eltérő, de épp olyan módon lehetséges világfelfogással, amelyik nem biztos, hogy jobb, nem biztos, hogy rosszabb, egyszerűen radikálisan más. A 20. század egyik legnagyobb fizikusa, az Erwin Schrödinger, aki elég fiatalon letette a garast a tekintetben, hogy mit gondol a fizikáról, és kapott érte egy Nobel-díjat. Ez az Erwin Schrödinger idősebb korára nem annyira fizikával, mint amennyire bölcselettel és keleti gondolkodással foglalkozott, megengedhette magában, megcsinálta a Schrödinger egyenletet, ha semmi más nem csinál innentől kezdve, akkor is rendkívüli a teljesítmény, de ő egy végtelen finom és bölcs ember volt. És többek között írt egy tanulmányt, amelyben nem kevesebbet állít a 20. századi tudomány egyik legnagyobb alakja, mint hogy hát az európai tudomány az valószínűleg nem más, mint a világról való görög gondolkodás. Nem több és nem kevesebb. És ráadásul hozzáteszi, hogy gyakorlatilag két principiumon nyugszik, azon, hogy a világ megismerhető, meg azon, hogy a megismerő személyét, azt ki lehet vonni a megismerésből, és hogy mondjam, objektívá tehető a megismerés. De az ekkoriban indiai filozófiával foglalkozó Schrödinger nem gondolta, hogy ez az egyetlen út, amin keresztül gondolkodni lehet a világról. Ez a görög út, és ez nagyon sikeres amúgy, de ez a siker, ez nem biztos, hogy adekvát mércéje, hogy mondjam, a dolog igazságának. No, én azt gondolom, hogy betartottam a kereteimet, ezt szerettem volna, nem tudom, kedvcsinálóként vagy bevezetőként elmondani. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan itt voltak.
Elhangzott Somlyó Bálint, művészet fedi el, hogy csak művészet. Átmenetek a mű és a valódi között. A 2018. január 26-án az ELTE BTK-n elhangzott előadás felvétele.